Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán, az aréna vendége pedig Varga Judit, a miniszterelnökség Európai Uniós kapcsolatokért felelős államtitkára. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm, jó napot kívánok.
Műsorunkat péntek reggel rögzítjük, így a rádióban felvételről hallják. Az európai parlamenti választások értékelése van leginkább a műsor fókuszában. Pártpolitikai szempontból ilyen összetételű arányokra számítottak, mint ami kiderült vasárnap este 11 óra után?
Indítanék egy kicsit egy másik adatsorból. Szerintem az alapvetően egy nagyszerű dolog, hogy sokkal több állampolgár ment el uniószerte szavazni, tehát a tudatosság, hogy a jövőjükről kell dönteni, ez az üzenet átment a választópolgárok számára. Ugye Magyarországon is másfélszer többen szavaztak, mint 5 évvel ezelőtt, ugye egy 40% feletti részvételi arányjal számolva. Úgyhogy elégedettek lehetnek azok is, akik folyamatosan a Európai Parlament demokratikus legitimitásának a deficit ért, vagy amiatt sajnálkoztak.
Mivel indokolja ezt, hogyha már ezzel kezdte?
Szerintem azért, mert most volt először egy igazán átfogó kérdés az európai választások során. A bevándorláspolitikával kapcsolatban nagyon sok más kérdés is felszínre került az Európai Unió jövőjével kapcsolatban, hogy vajon egy nemzetek szoros szövetségében képzeljük el az Európai Unió jövőjét, vagy egyfajta szupranacionális nemzetek feletti Európai Unió. Tehát nagyon sok olyan üzenet volt, amely alapvetően a mai vezetési válságban küszködő Nyugat-Európát is megmozgatta. Hiszen ha megnézzük, a legjobban azok a kormányok szerepeltek, és azok a pártok szerepeltek a választásokon, amelyeket az Európai Uniós vezetés a leginkább kritizált. Ugye a Fidesz-KDNP sikere kimagasló, főleg úgy, hogy a kormányzásának már a 10. évébe lépett folyamatos kormányzásnak, de említhetném a lengyel kormánypártot is, és tudjuk, hogy Lengyelország ellen is van egy eljárás az Unióban, és most a lengyel miniszterelnök is hihetetlenül megerősödött a pozíciójában. De említhetném egyébként a olasz belügyminiszter pártját is. Tehát itt egy fontos, erős üzenetet küldtek a választók Európának ezzel.
Mandátumarányok mennyire elégedett, mert azért ez hiába említi ezt a három pártot, akik valóban kimagasló eredményeket értek el uniós szinten is. Talán a Fidesz-KDNP-nek a mandátumaránya benne van az első 12-3-ban is. De Európai Uniós szinten mégis azért másmilyen egy kicsit kép, a kép árnyaltabb. A zöldek, illetve a liberálisok azért jelentősen megerősödtek, és őket nem kritizálta az uniós vezetés.
Igen, itt egy érdekes jelenséget látunk. Én azt mondom, hogy a zöldek az új szocialisták, de gyakorlatilag az európai választók új utakat keresnek. Az látszik, hogy a korábbi vezetést, a 68-as elitet szeretnék lecserélni, és ezért elég sok helyen meglepő eredmények születtek. Látjuk, hogy a
68-as elitbe zárójelbe kik tartoznak bele?
Például a Juncker vezette ideológia, a Juncker vezette még több Európát kérünk a mindenféle problémára.
És látjuk, hogy van egy egyébként.
Néppárti, igen, de egy másik generáció néppártjához tartozik. Arról nem is beszél, hogy egy luxemburgi kormányt vezetett korában, amely azért semmiképpen sem mondható reprezentatívnak egy kibővült Európai Unióban. Viszont a zöld előretörés azt is bizonyítja, hogy az embereket Nyugat-Európában is, ugye látjuk a diákmozgalmakat, próbálnak új utakat keresni, hogy hogyan válaszolják meg például a környezetvédelem és a klímaváltozás adta kihívásokra, milyen válaszokat tudnak adni a különböző politikai formációk, ugye ez is látszik a választási eredményen. A parlament összetételét megnézve, egyértelmű győztes a néppárt, egyértelmű vesztes a szocialista párt, vagy az európai szocialisták pártja, viszont ez a kettő sem tud még egyszerre többséget alkotni.
Először az elmúlt 40 évben talán.
Igen, ezzel persze én óvatos lennék, hiszen már a 2014-es eredmény is azért ebbe a tendenciába tartozott, de mindenképpen most már határozottan kell egy harmadik erő, akivel meg lehet választani a következő uniós intézményi csúcsvezetőket.
Ön, hogyha vezető európai politikus lenne, akkor kivel szövetkezne? Milyen koalíciót állítana össze a mostani mandátumarányok ismeretében?
Hát itt egyértelműen a magyar emberek által megadott mandátum, megerősítették azt a mandátumot, amelyet a kampány során is folyamatosan képviseltünk. Tehát itt egy erős nemzetek szövetségére épülő Európai Uniót, egy keresztény gyökereket megőrizni kívánó Európai Uniót és a bevándorlást megállítani kívánó Európai Uniót választottak a magyar emberek, vagy többségében, elsőprő többségében erre szavaztak. szavaztak, tehát ez az a mandátum, ami alapján bármiféle új szövetségkeresés elképzelhető számomra. Itt egyszerre kell nézni a tanácsot, és egyszerre kell nézni az Európai Parlamentet.
De tudja konkrétizálni egyébként az Európai Parlament mandátumainak ismeretében, hogy milyen koalíciót lehetne ezzel megcsinálni? Mert hogy az Európai Néppárthoz hozzáadnánk az összes jobboldali szervezetet, az közel sem érje el az 50%-ot.
Igen, de itt a migráció azért pártokon átívelő kihívás, mert pontosan nem fogja leképezni ezeket a hagyományos frakció megosztottságokat. Én sok szavazást a múltban is elemeztem a migrációval kapcsolatban, és nem feltétlenül csak a jobboldali pártok azok, amelyek meg akarják állítani a bevándorlást. Tehát itt lehet keresni más párt családokban is hasonlóan gondolkodó politikai formációkat. Tehát itt ezt a ideológia, vagy ezt a célt kell szem előtt tartani, amikor a következő európai parlamenti felállásnál meg lehet találni a tárgyhoz kötött szövetségeket. És ami nagyon fontos még a tanács összetétele, hiszen ne felejtjük el, hogy a csúcsvezetőket az Európai Uniós állam és kormányfők fogják ugye minősített többséggel jelölni. Itt egy érdekes dolog, hogy ez egy megerősített minősített többség, tehát hogyha még a britek is benn vannak, akkor itt 21 állam és kormányfőnek kell egy irányba pozitívan szavazni, tehát a tartózkodás itt például nemet jelent, amelyeknek egyébként a lakosság arányosan a 65%-ot kell képviselniük. És hogyha megnézzük, hogy jelenleg hány helyen van néppárti, szocialista és liberális kormány Európában, akkor ha csak a liberálisok, ide számítva a francia elnököt is, és csak a szocialistákat veszük, nem elég ahhoz, hogy egy csúcsvezető jelöltet ki tudjanak állítani. De hihetetlen sok összefüggést kell ebben a mátrixban figyelembe venni, hogy sikerüljön csúcsvezetőt választani.
Mindjárt rátérünk erre a jelölési folyamatra is, de előtte még a kampánynál maradjunk egy kicsit. Ön is említette a migrációt. Úgy látja, hogy Európai Uniós szinten, most nem a magyar specifikus kampányra gondolok, hanem Európai Uniós szinten valóban a migráció volt az első számú témája az európai polgároknak? Ezért mentek el szavazni?
Itt egyértelműek voltak a statisztikák is, az Euróbarométer felmérései, de ezt folyosó beszélgetések is megerősítették. Ugye sokat járok Brüsszelbe, érdeklődtem diplomatatársaknál, hogy ki hogyan értékeli az adott kampányt az adott országban. Nyilván mindig megvoltak a helyi specialitások, hogy ehhez a témához még mi kapcsolódott, például, hogy a környezetvédelem nagyon erősen megjelent, vagy akár az Európai Unió globális szerepe, hiszen ne felejtsük el, hogy egy erősödő globális versenyben egy gyengülő európai gazdaságot találunk, és voltak ugye ilyen nagyon fontos politikai üzenetek is, hogy talán erre kellene már koncentrálni a jövőben. De mivel a migráció akár olyan szempontból, amelyet a magyar kormány nem oszt, ugye nagyon sok kormány úgy gondolja, hogy ez válasz arra, hogy a kieső munkaerőt pótolják, akár így, akár úgy, hogy a bevándorlást meg kell állítani, mindenképpen témája volt Európa szerte a választásoknak.
Hogy látja az önök által nemzetinek tartott a nyugat-európai sajtó által mondjuk radikálisnak, szélsőjobboldalinak nevezett pártok mennyire erősödtek meg a korábbi előrejelzésekhez képest? Átütőnek gondolják a mandátumarányuknak az emelkedését, vagy nem? Például az AfD, a Németországot tekintjük, akkor ott csak 7-10%-ra ment fel.
Itt nem feltétlenül ilyen kategóriákban kell gondolni, hogy akkor most radikálisebb vagy szélső. Itt azt kell akár egy mérsékeltebb párt programon belül is érdemes elolvasni, majd a sorok között olvasni, hogy a migrációról milyen álláspontot, vagy azzal kapcsolatban milyen álláspontot képviselnek, és a leendő migrációs dossziékban a szavazásoknál ezeket a nüansznyi különbségeket is érdemes figyelembe venni. Tehát nem feltétlenül csak a párt nevek és a nagyon merev címszavak között kell a migráció és politika jövőjéről gondolkodnunk.
Sokat szóra mondja el ezt, hogy nem a merev szisztémák szerint kell gondolkozni. Ön szerint ez az egész 2014 és 2019-ben megismert politikai, pártpolitikai rendszer fel fog bomlani?
Igen, mert pont erre szerettem volna kitérni, hogy vannak klasszikus nagy pártok Európában, vannak a szocialisták, vannak a néppártiak, konzervatívok, liberálisok, de amikor egyfajta válsághelyzet áll be, mert új kihívásokat hoz a jelen, akkor ezek a merevebb struktúrák nem biztos, hogy rugalmasan tudják akár a szavazásoknál a választ megadni, és ezért lehet alapvetően szövetségekben is gondolkodni, amely egyes témákhoz kapcsolódik, de ez nem kell, hogy leképeződjön később egy egy olyan pártfrakció csatlakozásban, vagy egy pártfrakció egyesülésben, amely aztán a energiapolitikától elkezdve mindent kellene, hogy érintsen, hiszen egy frakciónak az a sajátosság, hogy ott alapvetően megvannak a vonalak, amik szerint minden egyes szakpolitikában együtt tudnak szavazni.
De azért ez egész nehéz, mert mondjuk most a Fidesz-KDNP az egy rossz példa, mert egy pártszövetségben kormányoznak, de hogyha mondjuk koalícióban kormányoznának, mert nem lenne meg így a többségük, akkor mégis figyelembe kell venni a kormány koalíciós társ megválasztásánál, hogy legyenek bizonyos azonos pontok. Azért az eléggé megnehezítené azt a következő 5 évet, hogyha különböző témák kapcsán lennének csak alkalmi koalíciók, nem?
De éppen ezért ugye fontos, hogy a migráció az pártokon átívelő kérdés. És,
de csak egy kérdés.
Ez egy kérdés, de hogyha...
Van rajta kívül 1000 millió, amit ön is említett, az energiától elkezdve a klímaváltozáson át sok minden.
Igen, de hát így működik az Európai Parlament. Ugye én ott dolgoztam 9 évet, és lehetett látni, hogy bizonyos témákban kik lesznek azok a frakciók, akikkel egyébként együtt tudunk majd működni. Ugye jelenleg a Fidesz a Néppártban foglal helyet, és a Néppártnak a nagy mozgása mentén tudtuk meghatározni mi is a mozgásainkat, és ahhoz képest ki lehetett mindig számítani, hogy adott dossziénál akár az ICR lesz a külső szövetséges, vagy adott esetben egy másik formáció.
Jó, hogy említette, a Fidesz az Európai Néppárt tagja?
Jelenleg formailag igen, ugye még március 20-án a választmányi döntés megszületett arról, hogy a kampány idejére mindenképpen a felfüggesztjük ezeket a belső, úgymond kisebb konfliktusokat, viszont most, hogy megszületett az eredmény, mindenki vizsgálja az eredményt, és van egyfajta párbeszéd, amely majd meglátjuk, hogy hova vezet, de egyelőre nekünk az a legfontosabb, hogy ha a magyar emberek érdekét azt tudja szolgálni, hogy a Néppártban folytatjuk a politizálást, legyen ez akár ugye a migráció kérdésében, akár az erős nemzetek Európájában, akár a keresztény gyökerek és a keresztény demokrácia elvének a tiszteletben tartásában, akkor ez egy válasz erre a kérdésre.
5 nap telt el a választás óta. Hogy látják ezt? Az Európai Néppártban folytatják?
Ugye még mindig a mandátumokat is csak számolgatják, hogy kinek mennyi van, mert ugye érkeznek be az eredmények. Úgyhogy egyelőre ebben a párcsaládban megyünk neki a különböző intézményi csúcsvezetők választásának a stratégiájának.
Úgy is lehet, hogy fel vannak függesztve közben?
Ez ugye ez nem teljesen, ugye felfüggesztés azt jelenti, hogy adott hivatalos rendezvényeken nem volt képviselet ugye a kampány idejében. Most egyelőre van egy párbeszéd, és még az eredményeket ugye a részletek szintjén is fontos vizsgálni, mert azért nem olyan egyszerű, a parlamenti frakciók is csak most ültek össze a hét elején.
És önök az Európai Néppárt frakciülésén voltak, ahogy látom a különböző képviselőknek a posztjait a különböző közösségi oldalakon. Voltak már itt Magyarországon az Európai Néppárt részéről felállított bölcsek tanácsából, vagy bölcsek tanácsa?
Hát ugye még alig van vége a választásoknak, tehát egyelőre még ilyen nem történt, és azért azt is hagyja jegyezzem meg, hogy azért a Néppártnak a legsikeresebb pártjaként futott be a Fidesz-KDNP a 13 parlamenti helyével. Ugye ez a CD után, hogyha úgy mondjuk, hiszen ők az örökös nagyok, viszont itt nem csak a helyet kell nézni, hanem azt a fajta választói felhatalmazást és legitimációt, ami mögött a párt mögött áll, és e mögött a 13 hely mögött. És ezt tiszteletet parancsol azért a társak szemében is, ezt lehetett érezni mostani első tanácsülésen is, hogy teljesen más a hangulat.
Kim múlik, hogy az Európai Néppárt tagja maradhat-e a Fideszen, vagy a másik oldalon?
A magyar embereken múlik, és a mandátumon, hogy ezt mennyire tudjuk mi ebben a pártcsaládban továbbra is képviselni.
Felvették-e már ezügyben a valakivel a kapcsolatot, mert ugye a június 24-ig mégiscsak el kell dönteni, ha minden igaz, hogy milyen frakcióba ülnek?
Nem feltétlenül kell mindent olyan gyorsan eldönteni, hiszen a június 24-ig is ilyen óhajtott dátum, itt hagyj egyezzem meg, hogy a tanács is, hogy elvileg 20-21-i csúcson fogja megjelölni csúcsjelöltjét, de még ez sem biztos, hogy sikerül, hiszen rengeteg szempontot kell most figyelembe venni. Földrajzi egyensúlyt, nemek közötti egyensúlyt, nagyországok, kisországok, régiek, újak, tehát elképesztően nagy az a összefüggésrendszer, amiben okosan kell megtalálni az említett körülmények mellett a többséget, mint mondtam, a tanácsban sem egyértelmű, hogy van két erős pártcsalád és ahhoz tartozó kormánya fognak tudni jelölni, hanem sokkal több mindenkit kell bevenni ebbe a döntésbe.
Mégis milyen szövetségkötésekbe gondolkoznak? Ugye itt az európai parlamenti választás előtt Magyarországra látogatott Matteo Salvini Olaszország részéről, illetve Strache alkancellár úr, aki azóta ugye már nem az, mint ahogy a kancellár sem az Ausztriában. Melyik párt irányába gondolkoznak? Ugye a miniszterelnök úr, amikor itt volt Strache a kancellárral, azt mondta, hogy ez egy európai példának kellene lennie az osztrák modellnek, aztán néhány nappal később ez megbukott. Tegnap meg azt mondta Gulyás Gergely, hogy nem gondolkoznak Salvinivel való szövetségkötésben. Most akkor kivel?
Részben meg is válaszolt egyébként a kérdést, hogy ami a Salvini lega pártra vonatkozott, de itt megint azt kell megnézni, hogy a Fidesz ugye a néppárton belül politizált évek óta, és azt a tendenciát láttuk, hogy nagyon sokan elbizonytalanodtak, hiszen hatalmas liberális kihívással kell szembenézni, és sokan azt a megoldást választották, hogy inkább beállnak abban a sorba, és elkezdik azokat a szlogeneket átvenni. És a Fidesz üzenetei folyamatosan azt jelentették, hogy a bátrak, van egy hatalmas szürke zóna, akik nagyon fontos szavazásoknál rendre tartózkodtak. Én visszanéztem több szavazást is, és azért a néppártnak egy jelentős része eddig is, és szerintem ma, mivel sokan újra bejutottak ezekből a pártokból, továbbiakban is ezt a szürke zónát képviselik. Tehát nem lehet róluk tudni, hogy miért bizonytalanok, és itt ez az üzenet ezeket is megszólítja, ezeket a szürke zónában tartózkodó, nem elég bátor néppárti tagokat is, hogy legyenek elég bátrak, és hogyha választani kell, akkor ne a liberális szólamot kezdjék el zengeni, hanem térnek vissza a gyökereikhez. Tehát szerintem a néppártban hatalmas potenciál van arra, hogy saját magában is megtalálja a jobbrafordulás lehetőségét, ami nem feltétlenül, ugye itt mindig az extrém példákkal jönnek, és azzal riogatják Európát, és hát most, ami az osztrák belpolitikában is történik, az egy osztrák belügy. Látszik, hogy a politika hihetetlen változásokra képes egy hétvégén keresztül is. Úgyhogy ezt abszolút így kell látni, hogy a néppárt maga egy keresztény demokrata hagyományokra felépült párt, nagy pártcsalád, ami sajnos amiatt, hogy nagyon sokan vannak benne, ezért nyilván nagyon sokféle belső konfliktussal küszködik. Viszont a mostani eredmények felbátoríthatják azokat is, akik ebben a bátortalan zónában vannak, hogy nyíltabban merjenek kiállni egy sokkal jobboldalibb néppárt mellett.
Egyébként a politikai és a gazdasági kapcsolatok azok befolyásolják-e adott esetben a magyar kormányzó pártot arra, hogy kikkel kössön szövetséget, és mondjuk melyik pártban maradjon, vagy éppen nem maradjon?
Szerintem ez egy másik dimenzió, ugye a bilaterális kapcsolatok azok nagyon sok országgal úgy is működnek, hogy egyébként nem ugyanabban a pártcsaládban foglalnak helyet az állam és kormányfők. A legjobb példa erre a visegrádi négyek, hogy virágzó az együttműködésünk, sőt a nagy európai politikában is megvan a megfelelő koordináció, és a szakpolitikákban meg ne is említsem, hogy nagyon sok dosszéban tudunk együtt mozdulni, tehát én ezt nem kötném össze, ezt a két kérdést. Itt a legjobb példa erre a bevándorlás politika, amelyben a olasz belügyminiszter, olasz kormánnyal ezért nagyon jó a kapcsolat, hiszen mi a szárazföldön, ők pedig a tengeren tudták megállítani a migrációt.
Hogyha már a V4-eket említette, a V4-ek azok egyben maradnak, vagy pedig külön politikai érdekek mentén fognak tudni politizálni?
Most a legelején, tehát a csúcsvezetők megválasztásánál megvan egy nagyon erős megállapodás a V4-ek között, hogy együtt egységesen fogunk fellépni. Nyilván, amikor majd beindul az intézményrendszer és elkezdődnek a mindennapok, akkor is folytatjuk a V4-es koordinált fellépést a tanácsban, de ott már természetesen, amikor az egyéni érdekek pillanata eljön, akkor ki kell mindenkinek majd szállni ebből a koalícióból, például egy akármilyen ipari dosszé, vagy akármilyen belső piaci dosszé esetében.
Csütörtöki hír, hogy a cseh és a szlovák államfő kiállt Sefcovic korábbi biztos európai bizottsági jelölése mellett. Önök támogatnák őt?
Csütörtök előtt volt a legutolsó V4 egyeztetés, ezután is lesz még V4 egyeztetés, úgyhogy biztos fognak erről beszélni.
Önök támogatnák?
Ezt a V4 egyeztetésen kell egymás között négy szem közt, vagy négyszer-két szem közt megbeszélni.
Most Konkrétan a szeméről beszéltünk, de hogyha mondjuk elrugaszkodunk attól, akkor a V4-eknek kell, hogy legyen valamilyen uniós vezetős jelöltjük?
Itt nem feltétlenül a személy a legfontosabb, hanem az érdekegyezés, hogy aki a V4 érdekeit megfelelően tudja érvényesíteni. Ugye itt nagyon kevés csúcsvezetői posztról beszélünk, igazából csak háromról, hiába ötöt is szoktak emlegetni, hiszen az Európai Bizottság elnöke, az Európai Tanács elnöke és az Európai Parlament elnöke, akik igazán politikailag meghatározó csúcsvezetőnek számítanak. Úgyhogy egy ekkora versenyben fontos, hogy ebből a konstellációból a V4 számára a kedvező eredmény jöjjön ki.
Nevek azért már előkerültek a héten, vagy a választás utáni napokban?
Természetesen itt a háttéregyeztetéseken nevekről is szó van, de nagyon fegyelmezett volt a tanácsban mindenki, hiszen Twitter üzenetekben sem jött ki semmi arról a megbeszélésről, ami kedden zajlott.
Ő sem szeretne elárulni egyet-kettőt?
Természetesen én is tartom a tárgyalásoknak a tisztaságát, és egyébként is itt nagyon hosszú idő van még, és a parlamentre is tekintettel kell folyamatosan a logikát követni, hogy a Tusk EIT elnök is a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy is megkezdi a parlamenti egyeztetéseket. Az biztos, hogy a csúcsjelölti rendszer az nem automatizmus, úgyhogy ezt már, ha nevek szintjén járunk, akkor két dolog biztos, hogy a magyar kormány sem Weber csúcsjelölti támogatását nem adja meg, hiszen Weber gyakorlatilag megsértette annak idején a magyar választókat azzal, hogy azt mondta, hogy neki nem kellenek ezek a szavazatok. Ráadásul a Sargentini jelentést is megszavazta, hogy mélyen sértve az ország érdekeit. Tehát számunkra ilyen szempontból alkalmatlan lenne ő bizottsági elnöknek. A Timmermans jelöltségéről pedig hát az elmúlt fél évemet is tekintem, hogy ugye a tanácsban ő, mint csúcsjelölt képviselte hazánk elleni eljárásban az Európai Bizottságot, úgyhogy szombaton, vasárnap itt Budapesten kampányol a szocialistákkal, aztán ugyanazokat a szlogeneket használja a tanácsban. Hazugságokat állít folyamatosan az országról, elvesztette saját politikai céljának, vagy politikai ambícióinak a kampánytémájává, tehát ő sem alkalmas jelölt. Tehát ezzel a két spitzen kandidáttal úgymond mi nem számolunk, és ami pedig az uniós alkotmányos részét illeti, maga a szerződés sem fekteti ezt le, hogy egyértelműen a csúcsjelöltek legyenek a bizottság elnök jelöltjei, hiszen csak az ugye úgy szól a tríti, úgy szól a szerződés, hogy a választások eredményére tekintettel fogják, de az állam és kormányfők, tehát ez az ő kezükben van, hiszen ők a politikai vezetői ennek a uniónak.
Mindjárt visszatérünk a szerződés létére is, illetve jövőjére, de előtte arról, hogy miről szólt akkor ez a keddi csúcstalálkozó, ez az európai tanácsi csúcstalálkozó. Ugye Donald Tusk elnök azt mondta, hogy a kiválasztás folyamatáról beszéltek. Mit lehet tudni azon túl, amiket most elmondott ön?
A kiválasztás folyamata ugye egyrészt a technikai részletek, hogy hány tagállamnak kell az egyértelmű támogatása, tehát itt is tisztázandó, hogy a tartózkodás az a valaki nem tud ebből igazából kiszállni, mert azért nemet fog jelenteni. Egyfajta menetrend, egyfajta mandátum arra, hogy mivel tárgyaljon a parlamenttel. Ugye azt is elmondták, hogy a spitzenkandidát rendszer nem lesz automatizmus, de az nem jelenti azt, hogy diszkvalifikálják eleve azokat a jelölteket, akik egyébként spitzenkandidátként léptek föl. Tehát egyfajta vizek tesztelése zajlott egy.
Ugyanakkor elég nagy nevek vannak a különböző oldalakon, tehát például az EP olasz elnök Antonio Tajani, vagy Angela Merkel német kancellár a spitzenkandidát rendszer támogatja, és még lehet, hogy sok mindent kit mást is fel tudnák sorolni. Viszont Macron francia elnök, vagy pedig a V4-ek ezt ellenzik, ahogyan is elmondta az előbb. Azért a francia-német tengelyt, ha csak azt nézzük, akkor ez is egy elég nagy választóvonal. Hol lehet itt, vagy meg lehet találni a középutat?
Ugye az egy alapmondás az EU-ban, hogy amíg a franciák és a németek valamiről nem egyeznek meg, akkor nem is fog ez tovább menni. Tehát itt a nagy elefántoknak kell ezt megharcolniuk, hiszen látszik, hogy a két említett nagy tagállam ebben az alapvető kérdésben nincs azonos állásponton. Tapasztalatom az, hogy az időmulásokat segít az uniós tárgyalásoknál, tehát nem hiába nem sürget senki semmit.
És de mégis az idő szorít, mert július elejéig meg kell alakulni a parlamentnek.
Addig még van egy hónap is, még ugye a parlament is hamarabb elvileg megválasztja az elnökét, ugye július 2-án, tehát hamarabb lesz meg az a tisztviselő, vagy az a csúcsvezető, úgyhogy az időmúlás az egyébként nagyon sokat kedvez a tárgyalásoknak. Ezt én magam, amikor kimentem egy ilyen nagyon pragmatikus magyaros hozzáállással, akkor nehezen tudtam elfogadni, hogy miért kell itt éveket tárgyalunk egy-egy dosszén, de mondták, hogy ez a nyugat-európai módi, hogy szépen lassan hagyjuk a dolgokat formálódni időközben. Sok háttér egyeztetéssel természetesen.
De mégis, hogyha már a neveknél maradunk, hogyha valaki visszahúz valamit, akkor valamit kér is cserébe, nem? Tehát, hogy máshova tegye.
Folyamatos csekkbeváltások. Igen, ez,
tehát,
ez
hogy
a nagy
azért díl. Itt lehet arra számítani, hogy a különböző bábukat, vagy nevezzük így a különböző politikus aspiránsokat, vagy vezetői aspiránsokat, máshova kerülnek a saktáblán?
Ó, igen, hihetetlen nagy variációk elképzelhetők, ez lehet, hogy egy kombinatorikában jártas matematikus erre tudna is számokat mondani. Igen, és ebben a sakjátszmában, amikor bizonyos pontokon támogatni, vagy éppen nem kell szavazni egy jelölt mellett, itt számunkra az lesz a legfontosabb tényező, hogy az a mandátum, amit a választók nagy többsége most megszavazott a kormánynak, az melyik jelölt fogja a legjobban képviselni számunkra.
Varga Judit, a miniszterelnökség Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára, az Inforádió Arena című műsorának vendége. Mindjárt folytatjuk.